Marco Rossi együttese a Nemzetek Ligája B divíziójában vág neki a küzdelmeknek. A cél egyértelmű, megnyerni a csoportot és visszaverekedni magunkat Európa legszűkebb elitjébe, az A-ligába. Ukrajna, Georgia és Észak-Írország az ellenfél. Élő közvetítés a magyar válogatott minden Nemzetek Ligája mérkőzéséről a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Ez a Sportvilág.
Megszerezte első bajnoki győzelmét a Ferencváros. A sportállamtitkárság tovább vizsgálódik a Fradi város ügyében. Kubatov cáfol. Sándor Vivien győzelemmel kezdett a tollaslabda VB-n. A hangmérnök Egréder István nevében is köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Nyágúi Gergely.
Sportvilág.
Egy találkozó maradt mára a labdarúgó NB1 negyedik fordulójából, a hétvégét az utolsó helyről kezdő Ferencváros Zalaegerszegre utazott. A mérkőzésről Szalai Kristóf tudósít.
Megvan az első győzelme a Ferencvárosnak a 2026-27-es NB1-es idényben. Zalaegerszeg Ferencváros 0-1. A mérkőzés nyújramban kezdődött, az Zalaegerszeg próbálta meglepni az első percekben a Ferencvárost, azonban az első negyed óra után, miután nem született gól, visszaállt az Zalaegerszeg kontrákra, a Ferencvárosnak átadták a területet, a Fradi pedig próbált a széleken bontani. Egészen a 38. percig, amikor is egy oldalsú szabadrugást követően, amit Kadu végzett el jobb lábbal a 16-os jobb oldali csücskétől, átívelt a hosszú oldalra, ott pedig érkezett Máriusz Korbu, aki átfejelte Gundel Takács Bencén a labdát, és a hosszú oldalba csúsztatott, hosszú oldalra fejelt. Zakariasen is beleérhetett volna a labdába, de inkább engedte, hogy csapattársa szerezze a gólt. Ezzel vezetett tehát az első félidő hajrájában a Ferencváros 1-0-ra, és akkor nem tudtuk, de nem is született már több gól a találkozón, legalábbis olyan, amit megadott a játékvezető. Ugyanis a második félidő derekán a 68. percben 11-eshez jutott a Ferencváros, egy szöglet utáni kavarodásnál vélt felfedezni a videószobát, egy kezezés, miután Lani Zsózsef ráfejelte a kapura a labdát, és néhány percnyi varozás után dr. Csonka Bence játékvezető megváltoztatta az ítéletét, 11-est ítélt a Ferencvárosnak. Máriusz Korbu viszont ezt kihagyta, vagy éppen mondjuk úgy, hogy Gundel Takács Bence kivédte. Korbu a kapu bal alsó sarkába lőtte a labdát jobb belsővel, Gundel Takács pedig először beleért, majd a kapufa és a gólvonal mondhatni segítségével még távol tudta tartani a labdát hálójától, így maradt az állás 1-0. Egy bő 10 perccel később a Ferencváros viszont már újra megzörgette Gundel Takács Bencének a kapuját, egy beívelés volt Kadutól, megint csak jobb lábbal, Zakariasen pedig beleért, nem ért bele, ami biztos, hogy a hivatalos ítélet az volt, hogy les miatt elvették azt a találatot, végül is Kadunak adták volna, de hiába a pályán hozott ítélet a gól volt, a videószoba megint akcióba lendült és anulálta ezt a találatot, hiába szerzett újabb gólt a Ferencváros, maradt az 1-0. A végén nagyon támadott az Zalaegerszeg, próbálták legalább az egyik pontot itthon tartani a háromból, végül ez nem sikerült, így a Ferencváros Máriusz Korbu góljával 1-0-ra megnyerte a találkozót és elmozdult a tabella utolsó helyéről.
Halljuk az érintetteket. Cingerkocka Henrietta elsőként a Fradi mesterét, Borbély Balást kérdezte.
Nem volt egy egyszerű mérkőzés, vagy óvatosan kezdődött, úgy kóstolgatta egymást a két csapat. Nekünk sikerült a fél idő vége felé egy pontrugásból betalálnunk, aztán így vezetéssel mentünk a szünetre. Szerintem jól kezdtük a másik fél időt, ott volt két hatalmas lehetőségünk, amivel le tudtuk volna zárni a mérkőzést. Gondolok most Varga Zétény ajtó ablak helyzetére, vagy a 11-esre. Be kellett volna rúgni az egyiket, és lezárjuk a mérkőzést. Nem sikerült, sajnos így egy picit így kaotikussá vált a vége. Szerencsére meg tudtuk nyerni a mérkőzést így is.
Igen, kettő vagy három gólos előnye is lehetett volna a Ferencvárosnak. A Zalaegerszeg miben nehezítette meg csapat a dolgát, vagy adott esetben együttesen a saját dolgát?
Hát így az első fél időben a mély védekező blokkjukra az ellenfélnek nem nagyon találtuk a fogást, a megoldásokat. Kevés volt a jó egyéni teljesítmény. Mondom, a másik fél idő első fele az sokkal jobb volt. Aztán meg nehezítettük a saját dolgunkat azzal, hogy nem voltunk elég hatékonyak. Kiadtuk két helyzet, és aztán ugye ilyenkor a végén aztán már bármi lehet. Mondom, szerencsére ezt megúsztuk, és meg tudtuk nyerni a mérkőzést.
Hogyan néz ki most a Ferencváros programja csütörtökig?
holnap egyet edzünk, holnap után pedig indulunk ugye Törökországba.
A Trabzonspor vezetőedzője úgy fogalmazott, hogy csapat egynál a jobb együttes ellen lép majd pályára. Mit gondol erről?
Azért, aki szerintem ért a focihoz, vagy a fociban dolgozik, azért tudja, hogy ez egy nem biztos, hogy valós kifejezés. Én úgy gondolom, hogy inkább a felelősséget akarja magáról, vagy a csapatáról így elhárítani.
Viszont hogy lehet azt már megmutatni csütörtökön, hogy valóban a Ferencváros a jobb csapat?
Maximálisan fel kell készülnünk a mérkőzésre, és megmutatni a legjobbunkat, amit csak tudunk.
Borbé Balázs után halljuk az egyetlen gólszerzőjét, Máriusz Korbut.
Gratulálok, a találatottól megvan a Ferencváros idei első győztes bajnokia. A stúdióban okos gólnak nevezték. Te hogyan ítéled meg azt és a szituációt magát?
Először nagyon fáradt vagyok, és fura érzések vannak bennem, hiszen ugye gólt szereztem, és nyertünk, ezért nagyon boldog vagyok, mert nagyon fontos 3 pontot szereztünk. Viszont sokkal több volt ebben a játékban, ugye nekem a 11-es, plusz a gól, amit nem adtak meg, helyzetek, sokkal jobbnak kell legyünk a kapu előtt, mert ez így nem jó, mert lehet, hogy a végén az ellenfél betalál, és akkor hiába dolgoztunk 90 percen keresztül.
Ha már a 11-est említed, mit csinálnál másképp a lövésnél?
Igazából nem voltam eléggé határozott. Túl sokat gondolkoztam, és ez nem jó ilyenkor, pedig tudtam, de néha megesik, szóval igen, ez ilyen volt.
Ja, te azért nem csak a támadásban, a védekezésben is kivetted a részedet. A játék mely elemeiben volt szerinted veszélyes az Zalaegerszeg?
Hát biztos, hogy a támadásban veszélyesebbek voltak, mert nagyon labdabiztosak a játékosok, és nagyon sok önbizalommal játszanak, hiszen nincs vesztenivalójuk nekik, és ezáltal nagyon veszélyesek, igen.
És mennyire érezted megfontoltnak, óvatosnak a csapatot? Nyilván arra is gondolok, hogy azért még egy nagyon fontos mérkőzés vár rátok a Trabzonspor ellen a héten.
Nem voltunk óvatosak, csak az ellenfél nagyon nagy intenzitással játszott, élvezte a játékot. Mi pedig ugye minden héten 3 naponta, vagy 3 vagy 4 naponta játszunk, szóval nem vagyunk annyira frissek. Viszont ez nem egy kifogás, nekünk meg kell nyernünk minden mérkőzésünk, mert hiszen Ferencváros vagyunk.
Hogyan néz ki most a programotok? Mennyi időtök lesz folyni, frissíteni, regenerálni?
Hát nem lesz sok, az biztos, viszont én legalábbis, mikor gyerek voltam, ezt szerettem volna mindig is, hogy mindig játszjak és mindig mérkőzések legyenek a lábaimban.
Zárásként következzen a hazaiak kapusa, Gundel Takács Bence.
Gratulálok a kivédett büntetőhöz, de mielőtt rátérnénk erre, mennyire bosszantó, hogy ez, vagy a helyzetek ellenére sem sikerült itthon tartani 1 pontot?
Nyilván bosszantó, mert ahogy mondtad, ugye megvoltak a helyzeteink. Azért azt gondolom, hogy nyilván a Ferencvárostól nem szégyen kikapni. Sokkal tartoztunk a szurkolóinknak a vasas utáni csúfos vereség után, úgyhogy azt gondolom, hogy a legfontosabb az, hogy ezen a hozzáálláson tudott változtatni a csapat, és azt gondolom, hogy bizonyítottuk, hogy igenis egy küzdős, harcos csapat vagyunk, akivel számolni kell. Nyilván egy nagyon nehéz mérkőzés volt, főleg a második félidő. Én nem tudom, hogy az, hogy a szponzorlámpák mehetnek oldalt, de mi meg sötétben játszunk, és nem lehet felkapcsolni a reflektorokat. Ez hogy működik, de azt kell megoldanunk, amit hoz az élet. Nyilván a Fradi is úgymond sötétben játszott. Úgyhogy hát ebben a meccsben most sajnos ennyi volt. Aztán igyekszünk jövő héten a Győr ellen győzelemmel hazajönni.
Közelről a 11-es szituációt hogy láttad?
Én sehogy nem láttam, őszintén szólva, úgyhogy mondták a társak, hogy videón egyértelmű volt sajnos. Hát örülök, hogy sikerült megint a Fradi ellen büntetőt hárítani. Kár, hogy ez most megint csak nem sikerült pontokkal párosuljon.
Mert hogy a kupadöntőben is sikerült, most mi járt a fejedben?
Semmi különös, nyilván próbálom életbe tartani a csapatot. Azért nem mindegy, hogyha ott most 2-0, akkor lehet, hogy ott teljesen vége a meccsnek, így azért meg hál' Istennek megmaradt egy kicsit a remény a végére. Küzdöttünk, hajtottunk, meg voltak a helyzetek, reméljük legközelebb is menne.
És hogyha már a vasas elleni mérkőzést, illetve a mentalitást említed, akkor a játékban milyen változást tapasztalsz?
Igazából olyan óriási nagy változást nem csináltunk szerintem. Nehéz dolgunk van, azért elég sok kulcsjátékosunk távozott ugye a nyáron, még a tavalyhoz képest is egy fiatalabb csapatunk van, nyilván megint idő kell ehhez, hogy kicsit összeszokjunk, most megint ugye 2 helyen változtatni kellett, ugye a kiállítás, meg ugye az Alent eladtuk, nyilván próbálunk ezekhez alkalmazkodni, most azért a szombat után a hétfőhöz volt jó sok napunk ezeket gyakorolni, úgyhogy talán azt gondolom, hogy ennek látszott is az eredménye.
mennyi idő kell még, tudom, sokan elmentek és érkeztek is egyébként múlt héten ketten. Szóval az építkezés mely fázisában tart most a csapat?
Hát ha ezt tudnám, akkor én lennék az edző valószínűleg, de nem tudom. Nyilván igyekszünk nagyon, nem sok szabad napunk van, de erre most azt gondolom, hogy nincs is idő. Minél gyorsabban össze kell rázni a csapatot, edzünk amennyit csak tudunk, igyekszünk ezeket a kis hibákat kijavítani, és nagyon-nagyon reméljük, hogy nagyon gyorsan össze fog állni.
Zalaegerszeg Ferencváros tehát 0-1, a zöldfehérek sikerükkel elmozdultak a tabella végéről, míg az ETE vereségével visszacsúszott az utolsó előtti helyre. És még mindig az FTC-vel kapcsolatos hír, hogy a sportállamtitkárság rendelkezésére álló dokumentumok alapján további hatósági vizsgálatokat igényelnek a Fradivárossal kapcsolatos elszámolások. Kálnoki Kis Attila sportállamtitkár hétfői bejegyzése alapján ugyanis a labdarúgó ZRT 2019 és 2024 között 11,2 milliárd forintot fordított 38 professzionális magyar és külföldi labdarúgó játékjogának megvásárlására. Kubatov Gábor, a Ferencváros elnöke közleményben reagált, mint írta, elküldte azokat a dokumentumokat, amelyek igazolják a kiutalt pénzek jogszerű és célnak megfelelő felhasználását. Nadir Bemouali távozik az Eto FC-től, és klubrekordot jelentő összegért az egyiptomi Piramids FC-nél folytatja pályafutását. Az algériai válogatott játékos, aki a 2026-os labdarúgó VB-n Jordánia ellen gólt lőtt, az előző két szezonban 56 bajnokin 22 gólt szerzett a bajnoki címvédő győri együttesben. És még mindig labdarúgás, mint ismeretes, súlyosnak bizonyult a nyíregyházi Tarcsi Róbert sérülése. A nyírségiek 22 éves csatárát a szombati Kisvárda elleni bajnokin egy könyöklés után le kellett cserélni, a CT vizsgálatok után kiderült, hogy eltört az arcsontja, elmozdult a szemgolyója, így meg kell operálni. Tarcsi pályafutása során először volt kezdő az élvonalban, és akár 6 hónap kihagyás is várhat rá. Ma megszólalt az eset kapcsán Fekete Tivadar, a nyírségi klub sportigazgatója is, akit Zsoldos Barna kérdezett.
Sajnos beárnyékolja a győzelmünket ez a nagyon súlyos sérülés. Őszintén megvallom, hogy mindig hatása alatt vagyok személy szerint én is, meg a klubnál dolgozók, stáb, játékostársak, egytől egyig mindenki. Nagyon szomorú az eset, és főleg azért szomorú az eset, mert megint következmények nélkül fog úgy néz ki maradni egy ilyen történet. Ugye múlt héten is kárvalottjai voltunk egy hasonló szituációnak, ott még ilyen jellegű sérülés nem keletkezett egy ütésből kifolyólag, most viszont nagyon súlyos a sérülés, folyamatos vizsgálatok várnak a Robira. Tegnap is beszéltem vele telefonon, ugye bent tartották a kórházba megfigyelés alatt, úgy néz ki, hogy különböző olyan műtéti beavatkozásokra lesz szükség, amely kelleni fog ahhoz, hogy egyáltalán ne legyen semmilyenféle olyan maradandó sérülés, ami az egész életét befolyásolja, és visszakanyarodom még egyszer, tehát az egészben az a szomorú, hogy ilyen szinten beszélünk profi, ugye labdarúgásról, köztudott, hogy varvizsgálat van, teljes, komplett játékvezetői tím érkezik ilyenkor a mérkőzésekre, megvan, aki vezeti, megvan, aki az oldalvonal mellett áll, megvan kint a VAR kocsiba, a személyek száma, látják, ott ülnek, 128-ról vissza tudják nézni, akkor inkább álljon még 2 percet a játék, én azt gondolom. Bejön a mentő, mutatja az orvosunk, hogy azonnal csere, minimum annyi, hogy akkor már kimegyek is, azt mondom magamban, a lelkismeretem, hogy meg kell néznem, mert itt valami nem stimmel. Nem, kapott egy sárgalapot az ellenfél játékosa, és ezzel le van tudva, gondolom majd megint megvan az a fajta diplomatikus jelentés, hogy szabályosan jártak el a játékvezetők, és minden megy tovább, mi pedig tartjuk a lelket Robiba, és próbálunk megint ebből a nagyon komoly lelki traumából majd megint felállni.
Ha már ugye az elkövető is elhangzott tulajdonképpen, Olá Bálint, a kisvárdai kommuniké szerint ők is sajnálják, bocsánatot kérnek. Bálint azt nyilatkozta, akkor eszmélt fel, amikor a mentőautóhoz vitték a játékost. Tehát tulajdonképpen, mintha a játékosok a következményeivel nem számolnának, hogy milyen sérülést okozhatnak, pedig hát ugye Tarcsi Róbert élete első NB1-es mérkőzésére futott ki, hát nem így gondolta, feltételezem.
Hát most mindenki gondoljon bele az adott munkaterületén, amivel foglalkozik, hogy történik egy ilyen jellegű munka, helyi baleset, ugye most nálunk, a mi esetünkben ugye a sportpályán, most itt mérkőzésem. Még egyszer mondom, még nem tudjuk azt, hogy a Robinak lesznek-e úgymond maradandó olyan sérülések ebből kifolyólag, hogy netán akár a karrierje is veszélybe kerülhet. Ezt jelen pillanatban ma még nem tudjuk. Bízunk benne, hogy nem így lesz, de igenis ott van a pakliba az a kártyalap, hogyha mégis, akkor ő mihez fog kezdeni? Akkor az egész élete egy 22 éves fiatal embernek egy ilyen sérülésből adódóan ketté törik a karrierje, kérdezem én. Mi nem szeretnénk foglalkozni olyan téren a kisvárdai játékossal, mi azzal szeretnénk foglalkozni, hogy most már végre valahára a játékvezetői testületnek igenis ilyen esetekben ki kellene állni a nyilvánosság elé, úgy, hogy mi is kiállunk, úgy, hogy mi is mindenért vállaljuk a következményeket, akár amikor szurkolói rendbontások vannak, akár amikor a csapatunkban vannak fegyelmezetlenségek, akár amikor netán elkövetünk olyan vétségeket, ami az MLS leírásába igenis retorziókkal jár, mindennek vállaljuk a következményét, mindennek, de ennek kivállalja a következményét. És most csöndben megint tűrjük azt, hogy igen, hát, egy szerencsétlen dolog volt, és az élet megy tovább. Nem, mi ennek hangot szeretnénk adni, és a futballpályákra, a sportba, a versenysportba ilyen jellegű sérülést kizártnak tartom, hogy lehetne, hogy okozzanak. Ilyen nincsen. Ha kimegyünk a játszótérre, most egy kicsit így más példát mondok, és elkezdünk focizni a barátokkal, és én kiteszem a könyökömet, és az ellenfél csapatából is kiteszi a könyökét, attól nem szenvedek hasontörést, attól a szemem nem sérül, attól nem lesz műtéti beavatkozás, maximum egy kicsit összekoccanunk, de itt a napnál is világosabb, hogy itt történt egy ütő mozdulat, és az ütéstől történtek ezek a súlyos sérülések.
Beszéltél Robival, milyen a hangulata? Persze nyilván tudja ő, hogy nem akár miről van szó, de mégis hogyan jött le a sportigazgatónak?
Robi egyébként alapból is egy nagyon pozitív és egy nagyon jó személyiség, mindig mosolyog, tényleg a negatív dolgoknak a csíráját soha nem vélem benne felfedezni, és ez most már idestóva ugye, az a másfél éve, hogy ide szerződtettük hozzánk Nyíregyházára, ha keretbe volt, ha nem volt keretbe, ha B csapatba kellett játszania, mindent kellő pozitivitása fogadott. Én ezt is így érzem rajta, amikor beszéltem vele telefonon, pozitív volt, nagyon bizakodó volt, már is előrelátó volt, és végig azt mondta, hogy rendbe fogok jönni, fel fogok épülni, nagyon várom, hogy visszatérjek. Úgyhogy ilyen téren, hál' Istennek, ebben a nehéz helyzetben azért a lelkülete az úgy néz ki, hogy pozitív, ami nagyon fontos.
Tarcsi Róbert időközben túl van a műtéten, ami az orvosok szerint sikeres volt, ám így is hosszú kihagyás vár rá, és holnapokra kidőlt Csányi Dia, az FTC válogatott labdarúgója is. A 28 éves focista augusztus 8-án a Fradi Mitrovica elleni bajnokok ligája találkozóján sérült meg, és az orvosi vizsgálatokon beigazolódott, súlyos bokaszolag szakadást szenvedett, így november végéig biztosan nem léphet pályára.
Sportvilág minden nap 22 óra 30 perctől.
Pásztor Noémi, a Moson-Magyaróvár Európa-bajnoki bronzérmes beállója anyai örömök elé néz, ezért kihagyja a női kézilabda NB1 egy következő idényét. A klub ma a közösségi oldalán jelentette be, hogy Pásztor nem kezdte meg a felkészülést a következő szezonra. Nem úgy a Kisvárda gárdája, amely a tavalyi viszonttagságos évet követően három játékos távozása után Dévényi János vezetésével készül az új bajnoki szezonra, ahol a cél a bentmaradás. A riporter itt is Zsoldos Barna.
Az első két heten a csapatnak nagyon nehéz volt, hiszen rendre csak sokkoló témákat kaptak, ugyebár, mint a gazdasági okok miatt a fizetéscsökkentés, illetve a távozók, ezeket ugye nekik fel kellett dolgozni, hogy minden héten ment el valaki, de hál' Istennek határidőt szabtunk, hogy ez múlt héten hétfőn lezárult, az utolsó távozók is távoztak, elbúcsúztak. Onnantól viszont Isten igazából tudtunk már valóban a kézilabdával foglalkozni, nem másra kellett koncentrálni. Hárman elmentek, ugye már pótoltunk egy volt saját nevelés, illetve tavaly előtt itt játszó váló tőt, tehát többen lettünk egyel, és elkezdtük a munkát, és egyre inkább a hangulat oldódott azáltal, hogy már ezek a viharfelhők elmúltak, aztán ugye elmentünk egy Mielo célra egy tornára, ahol tényleg egy nívós nagybányával találkoztunk, házigazdával, lengyel csapatokkal, akik Európa kupába voltak, ugye nem Európa ligába, de Európa kupába, nagybánya az Európa ligába, és ott akkor szépen látszott is, hogy van bennünk spiritus, illetve akarat. Jó volt látni néha a csapatot, főleg úgy, hogy akár még 2007-es játékos is játszott. Persze így a keret még egy kicsit szűk, három meccses tornára elmenjünk, de tényleg gondolom minden meccsen helyt álltunk, ugye nyertünk is meccset, ha házigazd ellen a kupa döntőjébe egyel kaptunk, így lettünk harmadikak, de a nagybány ellen is az első meccsen, amikor friss volt mindkét csapat, 2-3-4-5 gólon mozgott a történet, és akkor úgy lett 5 gól a vége, de ez egy nagyon érdekes tapasztalat, hiszen ugye a nagybánya azért egy nagyon komoly költségvetéssel rendelkező sok külföldit felvonulgató spanyol, brazil válogatott, horvát válogatott játékosokkal sorakozik, és azt mondom, hogy nem szégyenkeztünk. Úgyhogy ennek tükrében most frissült a hétvégén a lányok út pár nap, és újra megyünk az élakra a tornára, úgyhogy meg kezd beállni a normál mederbe, hogy ennek zajlani is kéne. Dolgozunk és játszunk, és felkészülünk a bajnokságra.
A pénzügyi nehézségek ellenére tudnak még hozni játékosokat, János, mert ugye három elment, egy már érkezett, még gondolom két-három játékosra szükség lenne.
És igazából azt mondom, hogy egy játékosra, meg hogyha mi ugye valahol a Kulcsár Dorka nem sokára visszatér, remélhetőleg augusztus végén már zöld utat kap, hogy most is edzett, ugye már, csak kontaktolni nem kontaktolhat. Ha a zöld utat kap, és ő is elkezdi a teljes munkát, onnantól kezdve azért úgy már elegendő lesz a történet. Valóban egy játékosra még szükségünk lenne. Belső poszta, ugye mindenki úgymond belülről távozott, a beálló kérdés megoldódott, ha úgy van, akkor hát egy fiatal irányítót szeretnénk mindenképpen, ugye egy másabb árfekvésben, és akkor azt mondom, hogy akkor helye közzel neki lehet vágni a bajnokság.
Mer mondani valamit, János, hogy mi az elképzelés?
Elképzelés nélkül nem lehet egy bajnokságot belevágni, úgy gondolom, hogy a biztos bennmaradás jelenállás szerint ebben a helyzetben a célunk, aztán majd menet közben látjuk. Ha nincsenek célok, akkor minek dolgozunk.
Molnár Attilát beválasztották az Európai Atlétikai Szövetség sportolói bizottságába. A múlt héten a birminghami szabadtéri Európa-bajnokságon 400 méteres síkfutásban negyedik helyen végző, korábbi fedett pályás Európa-bajnok atléta 2030-ig lesz tagja a testületnek. De nem csak az atlétikában rendeztek EB-t a múlt héten, úszóink Párizsban versenyeztek, nem is akárhogyan. A hét érmet hozó nyílt vízi számokat követően a mieink 10 dobogós helyezést szereztek a medencés számokban. A mai hazaérkezés követően a szövetségi kapitány Sós Csaba a Nemzeti Sportrádió vendége volt, a riporter Balog Balázs.
Sokan kritizáltak talán téged amiatt, hogy az új válogatási elveket bevezetted, hogy ki az, aki kiutazhat az Európa-bajnokságra. Hát úgy tűnik, hogy neked lett igazad, de azért kaptál ezért hideget, meleget?
Nem baj az, én ezt nem hasraütésszerűen csináltam, ezt nagyon alaposan végig gondoltam, és ahogy most esetleg, ha abban az irányban, hogy a beszélgetés kiderülhet, ilyenkor már nekem a jövő év meg a következő két év van a fókuszomban, és ez így volt a tavalyi VB után is. És amikor összeraktam a szintidőket, magam is meglepődtem. Egyébként ugyanaz volt a koncepció, amit a magyar úszásban 50 éve van, hogy azt visszük ki Európa-bajnokságra, aki döntőbe jutásra esélyes, illetve egy-két fiatalt menedzselni, de azt is meghatározott szempont alapján. Ez az európai ranglistán nemzetenként kettőt figyelembe véve, ugye ma annyi juthat döntőbe, a 8. idő. Most ezt hozzátenném azért, hogy az úszás már pedig ilyen, hogy 9 versenyszámba az a szintidő, amit én szabtam, azzal nem lehetett volna bejutni a döntőbe. 9. Nem egy véletlenül, vagy 2, 9, az a gyakorlatilag a 20% a versenyszámoknak.
Ezt egyébként az elnökséggel egyeztetve hoztad meg ezt a döntést?
Ez volt az első, amióta kapitány vagyok, hogy az elnökség engem felülbírált. Az elnök úr javaslatára, akivel felhőtlen testvéri a viszonyom, és igaza volt, de én nem tehettem másképp, és inkább arra utalnék, ami jelenség volt az olimpia előtt az ötusázóknál, és az is szerintem jobban fel lett fúgva, mint a valóság volt. A Martinek nem dönthetett másképp, mert kiirdette a válogatási elveket. Ugyanakkor alakulhat valami másképp, és jól látta Balog elnök, hogy ezt a versenyzőt kell kivinni, aki meg is nyerte. Itt egy ilyen eset volt, a Szabó Feltóti Eszter, nevesítem is, akit én nem vittem volna, aki nem javasoltam, az elnök pedig úgy látta, és mint kiderült, hát meg kell mondani tárgyalagosan, ő látta jól, mert végül is bejutott a döntőbe, és 6. lett.
Hát beszéljünk akkor azokról a történésekről, amik széppé tették a magyar úszósport számára ezt az Európa-bajnokságot. Kezdjük talán azzal, hogy Milák Kristóf ott volt, nyert, és nyilatkozott.
Igen, hát vele ez egy új dolognak tűnik, de hát az ő eredetileg ilyen. Tehát örülök, hogy vége van annak az időszaknak, amikor csak a rejtélyek voltak, és ugye, hogy nem baj, hogyha látják. Hát nem gyengülve ezen a mezőn se.
Természetesen, bár azért te is nyilatkoztál arról, hogy megtalálta azt az embert, akivel jó a kémia, együtt tudnak dolgozni, és hogy ebből talán kevés van.
Igen, az a helyzet, hogy bármennyire is gondolják sokan, ő elsősorban nem szakmai kihívás. És Magyarországon mindig elmondom, rengeteg edző van, aki világszínvonalú. Az a sikernek az állog, azt vegyék tudomásul. A rengeteg nagyon jó, szorgalmas, tehetséges, képzett edző. Aminek aztán megvan megint a hátterés, hogy miért van ide, így van. De itt emberi kihívás is van hozzá, olyan jellegű, amit nagyon kevesen érezhetnek. És az, hogy ők megtalálták, nem tudom, hol mondtam, hogy valószínűleg az Ámos, Szabó Ámosról beszélünk, ugye, a 7,5 milliárd emberben az egyetlen, akivel ő együtt tud működni tartósan. És azért ő szakmailag is kiváló, a fogyatékos úszásban elsősorban, de hát ismerem 20 éve, ő az egy nagyon képzett ember, de mégse ez volt elsősorban a kívás, még akkor sem, hogyha teljesen másképp készül a világ, mert olyan, és nem tudja fölvenni azt, ami a szokványos, vagy az Álmos mondta, hogy a tankönyvet nem lehet alkalmazni, hogy erre is rájönni, ezt tolerálni. És egy-két olyan újítást is bevitt, ami speciálisan az övé, ami már ő majd később lehet, hogy ők is fognak beszélni. Szóval nagy találkozás ez, és ez a legjobb hír, mondom még egyszer. A világ, ha versenyez, akkor minden rendben van.
Egyébként nem tudom, hogy ezt ennyi év tapasztalatából lehet-e látni, ha mondjuk ránéztél Milák Kristófra a párizsi olimpián, meg most Párizsban az EB-n, hogy te láttál rajta különbséget a testalkatában, bármiben, ami alapján azt mondtad, hogy szerintem most jobb lesz.
Ez nem egy átlagos gyerek, és nem csak a vízben, a parton sem. Tehát ővele nem lehetett így gondolkozni. Most tök mindegy, hogy néz ki. Lehet, hogy több két kiló, vagy kevesebb két kiló, oda jön, amikor huszadában Odense megnyeri. Tehát amikor ő odá, akkor meg is nyeri.
Ugye említetted már Kós Hubertet, hogy ő lett a legeredményesebb férfi versenyző. Egy kicsit menjünk végig az ő szereplésén. Ha jól emlékszem rá, 15 számban úszott.
15 rajtja volt.
Rajtja volt, igen.
15 rajtja volt. A Phelpsnek volt 17, azt hiszem, amikor a top volt, amikor 80-at nyerte. Ez egészen, ezt nagyon kevesen tudják, ez nagyon kivételes. Hát ezt tudtuk előre, nekem egyébként ez egy nagyon jó info volt. Itt most hozzátenném, és talán nem leszek ünneprontó, meg nem lesz szentségtől, és a Kós nem volt csúcsformában. Meggyőződésem. Ő most próbálgatta magát, és feszegette a határait, mert egyrészt ő már elért mindent, tehát kockázata nem volt, ha itt nem sikerül valami, akkor se volt, ami nem sikerül. És más számokat is próbálgatott, amiket azért nem elég egyszer-kétszer leúszni, és ezt a szituációt, ami egy ilyen EB-n van, amikor nagy tétre, már reggel komolyan kell úszni, mert egy rossz mozdulat és kiesik. Középdöntő és a döntőbe közben meg kell védeni azt a számot, tehát kettő hát, hát azért mégiscsak az övé, az olimpiai világ és Európa bajnok, címvédő, és minden már rövid pályán világcsúcsokat is ő tartja, és egyebeket, meg ott a kettő vegyes, ahol nem csak címvédő volt, egymástán kettőt jelent. Szóval emellett bevállalni, ez egy nagy kockázat volt, de ezt meg csak ebből lehet kipróbálni, és ki kellett. Ezek most már pontosan fogják tudni a bobón, hogy mi vállalható be egy VB meg egy olimpián.
Ezt beszéltél egyébként erről Kós Hubertál, hogy mondjuk a kiváló eredménye ellenére te úgy érzed, hogy még nem volt csúcsformában?
Tudja ő azt. Sokat beszélgetünk, de sok minden másról, meg másokról. Ezt nagyon jól tudja ő is. De egy úszó egyébként ezt higgye el nekem, lehet itt hamukálni, meg így nyilatkozni, hogy abban például, hogy célba ér, fölnéz a táblára, pontosan tudja mindenről, hogy miért van.
Azért az is egy borzasztóan érdekes és furcsa dolog, hogy szegény ugye volt, amikor már hány túszás után, most is úgy érezte, hogy belefullad a vízbe. Ez teljesen megszokott?
Hát persze, kiúszik mindent magából. Egy hozzátenni, nem akarok kizetlenül, olyan szívesen hánynék egy ilyen aranyér, hogy ihaj csuhaj. Tehát itt nem ez a nem, persze nem kellemes, de hát amikor az ember úgy megtolja, akkor van ilyen.
Nézzük a 200 méter hátat, az hogy tetszett neked ott az aranyérbe?
Nem tetszett. Nem. Ugyanan bután úsztam, mint a Milák Budapesten azt a világcsúcsát 200 pillanatban, ami ma is áll. A Milákot itt persze elvitte a közön, de ezt ő is lenyilatkoztat, ezt azért merem mondani, de szakmailag az egy rossz úszás volt. Hát ennél ijesztőbb, hogy mit tudhat akkor ez a palisza, ezt csak hozzáteszem. A Kós se azt úszta, amit szokott, tehát valaki visszanézi a legutóbbi olimpiátnak a két VB-t, ahol nyert. Egész másképp úszik, ő nem ebbe jó. Ő abban jó, hogy egy komoly versenyt vív, mindenkinél jobb technikájú, edzettebb, jobban osztja be az erőt, és a végén ledarál mindenkit. Itt meg elmenne az elején 5-10 méterrel, itt nem ellenfelekkel versenyt, hanem stopperrel. Ebben még egyébként nincs tapasztalata, de hozzátenném, hogy ez egy világcsúcshoz sok mindennek egybe kell állni, nem véletlen az a világcsúcs, ami.
De közel volt hozzá. Még így is, hogy azt mondod, nem volt top formában.
Nem ennyit tud, amit úszott. És ez a legígéretesebb nekem a következő két évet tekintve.
Akkor térjünk át a férfi 200 vegyesre, ott jobban tetszett?
Ott se. Nem, ott már fáradt volt az egész történetben, azzal együtt is, hogy nagy egyéni csúcsot úszott, ott is meggyőződésem, hogy világcsúcs közelbe tud. Nem tud annyit még, mint a Marsan, de szerintem ennél egy másodpercet tud jobbat, akkor, hogyha mondjuk egy EB csak a 200 hátra, meg csak ezen indult volna. Mert egy világbajnokság, vagy olimpián fókuszával lesz ott egy számot, de azt meg kell nyerni. Aztán utána lehet úszkálni ilyen EB-n egy Kósnak sok számot, de máskor ez nem fog menni, de az úgy lett volna, akkor egész másképp néz ki ez az egész.
De nyilván akkor, amikor valaki ennyi rajtot vesz, akkor nem tud gyakorolni, mondjuk azt mondják egy világbajnokságra vagy olimpiára, mert ott más a lebonyolítás, megmondod, hogy ott egy számod, azt nyerje meg, tehát akkor...
Ott kevesebbet kell neki. Ő most azt nézte, hogy hány számot vállalt. Igen, ez amit mondtam, de ezt edzésen nem tudja. Hát egy úszó azért mindegyik annyira edzett, emlékszem, és mikor úsztam, mennyit tudsz leúszni, kérdezték egyszer, hát amíg étlen szomjan bírom addig, tehát ezeknek ez nem ügy. De ez, hogy így, amikor a végén összeesik, hogy mikor tud újra talpra állni, és mikor tud megint győztesen oda menni, ez csak itt tudja kipróbálni ilyen körülmények közt, ez máshol nem megy.
Sportvilág minden nap 22 óra 30 perctől.
Sándorházi Vivien győzelemmel mutatkozott be az új Delhiben zajló tollaslabda világbajnokságon. Az Európa-bajnoki bronzérmes magyar játékos két játszmában verte a svájci Milena Schneidert, így bejutott a második fordulóba. Következő ellenfele a legjobb 32 között a 12. helyen kiemelt dél-koreai Kim Ga-eun lesz. András Csaba 10 helyet javított, így az 56. helyen áll a férfi asztali teniszezők világranglistáján. A 24 éves magyar játékos múlt héten szenzációsan szerepelt a malmői VTT versenyen.